Köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Istenünket Zsoltár énekléssel. Énekeljük a 130. Zsoltárunknak az első versét. A megnevezett Zsoltárunk így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Halljátok meg, szeretett testvéreim, Istennek a mai napon hozzánk szóló igéjét, ugyanint megvan írva Mózes második könyvében, annak is a 16. fejezetében, a 11. verstől a 15. versig terjedő igeszakaszban. Így szól hozzánk Istenünknek igéje a megnevezett helyről. Azután így szólt Mózeshez az Úr: Meghallottam Izrael fiainak a zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk. Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fűrjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggel pedig harmad hullott a táborra, körös körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemség borították a pusztát, minthogyha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól: Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását, hogy teremjük meg annak áldott gyümölcseit. Gyertek, ezért imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy a te jóságot kísér. Ha nem így lenne, nem lehetnénk itt. Nem szólhatna az ének és nem hangozhatna az élő ige. Hálásak vagyunk, mert e kíséretben élhetjük életünket, és megtapasztalhatjuk valóságát annak az ígéretnek, hogy nem hagysz minket árván. Ez a mi reménységünk akkor, hogyha kísértések közt vagyunk. És ez a mi bizodalmunk akkor, ha kísértésekben könnyűnek találhatunk. Bocsáss meg, hogy sokszor hagyjuk üresen a kezed. Mert elvesszük onnan, ami jó, de nem tesszük bele azt, ami hálából a tiéd lehetne, az életünk. Ezért jövünk szívünk hódolatával eléd. Szeretnénk, hogyha ebben a találkozásban olyan szintér lenne az életünk, amelyben te cselekszel. Nyisd hát utat igédnek, és végezd el általa azt a jót, amely utána csak téged akar áldani. Fiadért kérünk, Istenünk, jöjj, és áld meg bennünket jelenléteddel. Amen. Szeretett gyülekezet, az az ige, amelynek alapján Istennek üzenetét, ma is örömhírét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszban, a Máté írása szerint való evangélium 14. fejezetében, a 13. verstől kezdődően, a 21. versig terjedő ige szakaszban. Így szól hozzánk a mi Urunknak és Istenünknek igéje. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokasságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak. Nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta. Hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Aki pedig evett, mintegy 5000 férfi volt az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Vannak szituációk, amikben egyáltalán nem egyértelmű, hogy mit is szeretne a másik. Zavarba ejtő is tud lenni, hogy nem tudunk ilyenkor kapcsolódni ahhoz, akihez szeretnénk. Akár társalgás vagy munkaterén. Több oka lehet ennek. De talán az egyik mindenképpen az, hogy nem mindig tudjuk azt, hogy mi a mellettünk lévőnek a szándéka. Nem tudjuk azt, hogy mi az, amit ő eltervezett a fejében. Talán önző módon szándékosan nem osztja meg velünk. Vagy nehéz a kommunikáció, és emiatt nem értjük meg, hogy mit szeretne. De egy biztos, hogy legyen ennek bármennyi oka is ezzel kapcsolatban, ha nem értem a másik szándékát, akkor nem tudok azonosulni a másikkal az adott szituációban. A felolvasott történet Jézusnak a számunkra megmutatott és megvalósított szándékairól beszél. Azért, hogy értsük őt és lélekben, legyünk a sajátunká az, amit eltervezett felőlünk. Mert ahogyan rátekint a kör és szeleglet néphez, úgy szólal meg és úgy cselekszik, mint a jó pásztor, aki gondot szeretne viselni az övéiről. És ebben tehát nem csak partnerei, hanem tárgyai is lehetünk, akikkel célja van. Nézzük meg hát együtt, hogy mik is ezek a szándékok, amiknek a tárgyai, céljai mi vagyunk. Jézus első szándéka tulajdonképpen a csodának az előzménye, hogy tanította a sokaságot. Nem csak a szűk tanítványi körét, hanem a tömeget is pásztorolja. Noha fontos volt számára, hogy a másokért végzett szolgálat után tanítványaival is foglalkozzon, kitudódott, hogy a közelben van, és sokak mentek ismét hozzá. És mivel Jézus tudta azt, hogy honnan is érkeztek hozzá ezek az emberek, nem akarta őket elküldeni, hanem elkezdte őket tanítani. Nem hagyta őket szó nélkül. És ez a szándék ma azt szeretné nekünk elmondani róla, hogy ő mindig kész kalauzolni bennünket. Mert az, hogy ő tanít, egyszerre jelenti azt a mi életünkben, hogy vezet is bennünket. Ugyanezt tapasztalhatta meg korábban Istennek a népe, amikor Mózes által Isten kivezette őket az egyiptomi fogságból. A pusztai vándorlás alatt, tehát a szabadítás során Isten fontosnak tartotta azt, hogy a törvényével utat mutasson a megszabadított népének. Miért tette ezt? És mit üzenthet ez számunkra? Azt, hogy Isten azért tanít bennünket az ő igéjén keresztül, és azért fontos számára a tanítás, hogy meg tudjuk őrizni a szabadságunkat, amit tőle kaptunk. Azért tanít Jézus, hogy a szabadítása, amire akkor még csak készítette az övéit, amikről még csak képekben, példázatokban beszélt számukra, az majd amikor eljön az idő, maradandó lehessen számukra azáltal, hogy emlékeznek a tanításra, hogy emlékeznek arra a felkészítésre, amit tőle kaptak. Ezért tanít Jézus. Meg szeretné mutatni számunkra, hogy hogyan járható az életösvénye. Azért tanít, hogy azon rajta tudjunk maradni. Azért tanít, hogy a kereszt és a feltámadás eseménye után tovább tudjunk menni. Hogy értsük az ő szabadításának a lényegét, és tudjuk azt a személyes életünkben megőrizni. De ez a tanítói szándék azt is elmondja róla, hogy lehet hozzá fordulni. Lehet tőle segítséget kérni akkor, hogyha valamit nem értünk. És nyájként, tanítványként ez ma is nagyon fontos. Nekünk is. Egyrészt azt kell ebben mérlegre tennünk magunkban, hogy egyáltalán taníthatóak vagyunk-e. Másrészt pedig nyitottak vagyunk-e arra, hogy Jézus újat ismertessen meg velünk az élet útjáról. Vagy hagyjuk, hogy a gonosz távolkodottá tegyen, és elhitesse azt velünk, hogy mi már mindent tudunk. Hogy nekünk már Isten úgysem tud újat mondani. Jézus törődik azokkal, akik oda mentek hozzá. És azt abból értjük meg, hogy időt szánt a tanításra. Nem legyintett felettük, vagy hivatkozott a fáradtságára, vagy a lelki szomorúságára, ami keresztelő János kapcsán érte őt, hanem számba vette őket. Rájuk nézett. És ma is így néz ránk, és jön közel hozzánk az igében. Még akkor is így van ez, és hogyha azt érezzük, hogy minden üzenetét ismerjük és értjük a kenyér szaporításának a csodájának. Szeretné, ha tanítványságunk nem csak egy biléta lenne rajtunk, hanem egy olyan meghatározottság, akik ma is fontosnak tartják az ő szavát, úgy, ahogy akkor, és szomjaznak rá. Isten az ő fiában közel lévő Isten, aki minden lépésnél tanítani, kalauzolni szeretne bennünket. És látjuk azt, hogy Jézus tanításával elszaladt az idő. És a tanítványok, mint jó gyakorlatias, két lábon járó, reális emberek szólítják Jézust, hogy tudja-e, hogy az éhesebb tömegnél nincsen félelmetesebb dolog a világon. A tanítványok realizálják, hogy a messzi falvakból odament emberek bizony estére megéheztek. És el kell őket küldeni, hogy ki, ahogy tudja, oldja meg a vacsoráját. Ez a gondolat, hogy mindenki oldja meg a maga helyzetét, a tanítványok részéről nagyon is megelőzte a korát. Mert belegondolva elég individualista, személyközpontú gondolkodás ez. Mindenki oldja meg úgy a gondját és a baját, ahogy tudja és ahogy akarja. Mai személyes és egyházi valóságunk is sokszor valami hasonlót mutat. Eljövünk ige, meghalljuk az ige hirdetést, hazaviszünk belőle valamit, és a magunk kérdései kapcsán kezdünk vele valamit. Sokszor Jézus nélkül és közösség nélkül. Mondhatjuk, hogy már a kicsit beérett a tanítványoknak az ötlete, hogy mindenki próbálja megoldani maga. Jézus azonban nem fogadja el ezt a tanácsot, mert ha így lenne, akkor nem beszélhetnénk nyájról, akkor nem beszélhetnénk gyülekezetről, hanem elszéledő, magukban lévő, küzdő egyénekről. És mi sem lehetnénk itt. Jézus úgy gondol az öveire, mint közösségre, akik kapcsolatban állnak vele, és egymással is. Ezért adja azt a feladatot a tanítványainak, hogy ti adjatok nekik enni. Teremtsetek közösséget. Jézus nem szeretné, hogyha az emberek szétszélednének, és valamilyen hiánnyal, be nem töltött őrrel mennének tovább. Jézus egyben szeretné tartani azokat, akik találkoztak vele. Meg akarja őket őrizni. Egy másik helyen ezért is mondta, hogy aki én hozzám jön, azt én semmiképpen el nem küldöm. Aki Jézust keresi, azt nem fogja elküldeni ma sem. Legyen ennek bármilyen eszköze, legyen ennek bármilyen megvalósulása is, tőle nem kerülhetünk távol. És ebben a megtartatásban értjük meg az ő második szándékát, hogy ő meg szeretné tartani az övéit. Ugyanakkor ez a feladat, ez a jézusi program lehetetlennek látszik a tanítványok számára. Mivel szeretné őket megtartani? Azt kéri a tanítványaitól, ahogy mondtam is, ti adjatok nekik enni. Ő a megoldatlan szituáció, ez számukra, amit nem csak hogy ők, hanem mi sem tudtunk volna megoldani. Mindegyik evangélista leírja, hogy miért nem tudják megoldani. A tanítványok érvelnek a tehetetlenségük mellett. Pontos számokkal támasztják alá mondandójukat. És ez ma is sokszor megtörténik velünk is. Hiszen pontos statisztikákkal, összefüggésekkel, számokkal igazoljuk azt, hogy miért nem lehet ezt vagy azt. Hogy miért nem épülnek közösségeink. Miért nem tudjuk megcsinálni azt, amit Isten ránk bízott. És itt nem csak azokra az egyházvezetőkre kell gondolnunk, akik az egész egyetemes egyház vezetésének a terhét cipelik, hanem minden egyes szintre, ahol döntések és ugyanilyen kifogások születnek. Elegészen addig a döntésekig és kifogásokig, amiket mi hozunk meg ugyanígy az életünkben. Amikor hitre és áldozathozatalra lenne szükség, akkor gyakran nyúlunk a számokhoz, hogy bizony az úgy sem fog menni. Reálisak vagyunk, józanul gondolkodunk, de arra is megtanít bennünket ez a történet, hogy igen, hitre van szükség mindenhol, ahol Isten közösséget szeretne építeni és egyben tartani. Ehhez nem a számok kellenek, hanem a hit. Nem megy emberi praktika alapján, hiszen látjuk, a mi számaink az nem mutatnak ki utat. Emberileg oda jutnánk, hogy hazaküldünk mindenkit, és nem jutunk tovább. De hitben oda juthatunk el, hogy rábízzuk Jézusra, oda megyünk hozzá, azaz imádkozunk érte, hogy tegyen csodát közöttünk ma is. Gondoljuk, ez csak akkor történhetett meg? Miért gondoljuk, hogy a mi időnkben ez másképpen működne? Miért akarunk a magunk receptje alapján főzni? Hiszed a sárospataki gyülekezet, hogy Jézus ma is egyben tudja tartani az ő nyáját? Van-e hited, hogy Jézus tud ébredést, növekedést adni? Gondolod, megrövidült volna az Úrnak a keze? Ha hiszed, hogy bizony nem, akkor tudsz is érte imádkozni, napról napra. De ez a történet rámutat efelől arra is, hogy a megtartatásban szükség van a hit mellett az áldozathozatalra is. Jézus nem a semmiből kíván megelégíteni sokakat, hanem általad. Ahogy elkért a tanítványoktól azt a kis elemózsiát, az 5 kenyeret és a 2 halat, ami pár szendvicsre lett volna elég, úgy tőled is elkéri azt a kicsit, ami neked van. Kicsi ugyan, amit olykor adhatsz, de mégis minden ahhoz, hogy Jézus cselekedjen általa. Mert Jézus ezzel a kicsivel tud mit kezdeni. A te szolgálatod által, a te időd által, a te adakozásod által. Bár tekinthetsz rá ezekre úgy, hogy semmi és nagyon kevés, de ha rábízod Jézusra, akkor csodát fogsz látni, ahogyan a tanítványok is. Mert Jézus általad tud mit kezdeni. Egy nagyon egyszerű példa. Sokan nagyon szeretik a társasjátékokat. Mondhatjuk azt is, hogy reneszánszát éli, hiszen sok baráti, családi estén nélkülözhetetlen kelléke az együttlétnek. Nem azért, mert el lehet vele ütni az időt, hanem azért, mert ahogyan játszunk vele, teljesen beleéljük magunkat a folyamatába. Győzni akarunk. Szeretnénk a lehető legjobban teljesíteni a küldetést anélkül, hogy a másik megakadályozna benne. és mi az, ami meghatározza a játékunkat? Azt, hogy a kapott karakterből, feladatból a legjobbat tudjuk kihozni. És azt hiszem, nem csak én játszok úgy, hogy teljesen beszippant az a szerep, amit kaptam. És talán mások is úgy vannak, hogy játék közben nincs is olyan, hogy valóság, csak a játék. Csak az a két kártya, amit rám osztottak, és végig kíséri a játékomat. Elgondolkodtam azon, hogy vajon az, amink van, amivel bírunk az életben, amit kaptunk Istentől, azt nem azért adta, hogy azzal ugyanígy jól sáfárkodjunk, hogy abból ki tudjuk hozni a legjobbat, hogy győzzünk. Az élet nem egy játék, viszont lényeges kérdés benne, hogy az, amink van, a két hal és az öt kenyér, vagy a karakter és a küldetés, átkerül-e az ő kezébe. Abba a kézbe, aminek a szempontja a bőség. Bibliai tartalma szerint a teljesség. Isten neked is adott valamit, amit azáltal tudsz a legjobban használni, hogy odaadod neki, hogy ő 5000 szeresen adhassa vissza. Nem csak neked, hanem közösségednek. A 2/5-ös arány végzi el ezt. Ugyanebből az odaszánásból születik az ige hirdetés. A 2/5-ös arányból született meg tavaly gyülekezetünkben a férfikör gondolata. A 2/5-ös arányból újulhattak meg istentiszteletei tereink. Ebből a kicsiből van erőnk a hitvallás tételhez. Ugyanebből az odaszánásból történik minden, ami a gyülekezetet, ami a mi közösségünket is jelenti. Sok két halból és öt kenyérből végzi el Isten közöttünk azt, amit mi most is tapasztalunk és megélünk azáltal, hogy odaadjuk neki. És ebből értjük meg azt is, hogy Jézusnak fontos a közösség élete, fontos a gyülekezet, de fontos számára a te életed is. A mindennapi kenyeret kérdése és a mindennapi dolgait kérdése is azáltal oldódik meg, hogy a kezébe teszed. Mert Jézus kezében jó helyen van a te megélhetésed, a pénzügyeid, a te kenyerednek a kérdése is. Miért mondom ezt? Mert a kenyér kérdés ott dől el, hogy végül is kinek a kezében van a kenyér, és hogy ki osztja. Pontosabban, kitől van a kenyér. Ez derül ki ebből a történetből is. A tanítványok kezében lévő két hal és öt kenyér kevésnek lett volna elég. De Krisztusnak a kezén 5000 embernek lett gazdag vacsorájává, amiből még felesleg is maradt. Hiszem azt, hogy a mi életünknek nagy kérdései Jézus kezében vannak jó helyen. És az ott dől el, hogy ott van-e, hogy a kezébe teszed-e. A mi nagy életkérdéseink nem a bank, az állam, a politikusok, a munkaadó kezében vannak, hanem Jézusnak a kezében. Számolsz-e ezzel? Ki tudod-e mondani, hogy abban az élethelyzetben, amiben a te számolásod rossznak bizonyult, de Jézus kiigazította azt? Isten a mi megtartozásunkat nem csak közösségi szinten végzi el, hanem nagyon személyes módon is. De ehhez te is kell lesz. Miután oda mentek a tanítványok Jézushoz, és odaadtak mindent a kezébe, megtörtént a csoda, megtörtént a tapasztalás. Nem tudjuk, hogy hogyan. Egyik evangélista sem tudja. De azt tudjuk, hogy nem volt, aztán lett. És egyben biztosak vagyunk, és voltak azok, akik ott voltak, hogy Jézusnak köszönhették a vacsorájukat. Az ő személyében egy új Mózesre is gondolhattak, aki nem csak tanítást, vezetést adott az ő népének, hanem mannát is, azaz földi kenyeret. És hogy mennyire fontos ez a csoda, és mennyire meghatározza az ő szándékát, mi sem mutatja jobban, hogy mindegyik evangélista beszél róla. Sőt, van, aki kétszer is. De közülük János az, aki a kenyér kérdést már életkérdésé fordítja olvasói számára. János a kenyérbeszéd részeként értelmezi a csodát, amiben Jézus önmagára, a mennyei kenyérre mutat. A negyedik evangélista tehát a kenyér szaporításának a csodáját már az ő gyülekezet úrvacsorai gyakorlatával azonosítja. Mit tett Jézus, hogy János ezt felfedezte és felismerte? Ahogy olvastam, hálát adott, megtörte és szétosztotta. Az a hit kapcsolódott ott akkor ehhez, hogy akit Jézus táplál, az semmilyen szintéren nem lát szükséget. Azaz már akkor tovább mutatott a lelki táplálásra. János ezért is emeli ki, hogy az ősök meghaltak a pusztában, mert csak földi kenyeret kaptak. De Jézus személyében ők már abban a lelki kenyérben részesülnek, aki megőrzi őket az örök életre. És itt érkezünk el történetünk leglényegesebb pontjához, amiben meg kell látnunk, hogy Jézusnak nem csak a kenyerünk kérdése fontos, hanem ebben mi vagyunk számára fontosak. Történetünk végén azt értjük meg, hogy Jézus legfontosabb szándéka te vagy. Jézus azt mondja János szerinti evangéliumban, én vagyok az élet kenyere. Azaz ki akarja mondatni velünk, hogy felismertük bizony benne ezt. A földi kenyérről, a megterített asztal felől magára irányítja most a figyelmünket. Arra, hogy felismerjük benne az élet kenyerét. Azt a kenyeret, ami nélkül nem csak, hogy hiányos a mi mitteni létenünk, a bioszunk, hanem örök életünk sincsen. Azért adja magát élő kenyérként, hogy téged, mint legfontosabb szempontot, elérjen. Az örök élet pecsétje az úrvacsora, ami előttünk van. Éljük meg hát gyülekezetként és egyénként is ennél az asztalnál, mit tett a pásztor. Csoda szerelem. Földig hajolt a kározott virágért, és meghalt alant, hogy élhess odafent. Légy örömmondó, békekövet. Hirdesd. A szabadító elközelgetett.
Hála van bennünk, mindenható nagy Isten, Jézus Krisztus Atya azért, mert elfogadott tőlünk azt a megmosolyogtatóan keveset, amit mi a kezedbe tudunk tenni. Úgy, mint egykor régen, amikor egyszülött fiad sokakat vendégelt meg, abból a megmosolyogtatóan kevésből. Köszönjük neked, hogy csak a világ mosolyog az ilyeneken. Aki téged ismer, az értékelni tudja a kezedbe letett keveset, mert az a csoda kezdete mindig. Vezess bennünket így a hétköznapjainkban, Urunk, ezzel az ős bizalommal irántad. Köszönjük neked azt a csodát, hogyha, ahogy énekelni szoktuk, jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva, ha semmit nem tudunk is néha kezedbe tenni, a te atyai szíved akkor is nyitott előttünk. Legyen áldásod ezen a te népeden. Kérünk téged, szent lelked által munkálkodj közöttünk. Ezt vágyjuk, ezt szeretnénk, a te követőid lenni. Egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük, a 756. dicséret első három versét. A 756. dicséret első verse így kezdődik: Áll a Krisztus szent keresztje.